Sok szeretettel köszöntök mindenkit, vendégünk Szilasi Ildikó, talán legegyszerűbb azt mondani, hogy Afrika utazó és utazás szervező, pedig biztosan van más olyan is, amiről szívesen beszélne, és akkor én azt javasolnám, hogy először beszéljünk arról, ami a későbbiekben már nem igen lesz téma. Tehát, hogyha nem Afrikában van, nem szervezi az utazást, akkor itthon van-e olyan szakmája, amit itthon művel, vagy nincs?
Köszönöm szépen először is a meghívást, nagyon megtisztelő. Itthon is igyekszem teljes életet élni, ugyanis van 19 hónapos kislányom egyébként, és hát igazság szerint nekem nem kell Afrikába menni Afrikáért, ugyanis a férjem is szenegáli származású táncművész, a Szenegáli Nemzeti Táncszínháznak táncosa volt, és a kislányom pedig ugye ebből adódóan félvér, tehát félig szenegáli, félig magyar kislány. A lakásunk lakberendezésének, dekorációjának a 50% ugye afrikai, úgyhogy egy ilyen fajta hangulat van nálunk. Én végzettségemet tekintve közgazdász vagyok, és antropológus, kulturális antropológus, és elvégeztem már így felnőtt fejjel egy szellemi kulturális örökségvédelmi iskolát is, amit az UNESCO úgymond égisze alatt csináltam meg, mert számomra nagyon fontos az értékment és a kulturális szellemi örökségvédelem, ami ugye Magyarországon is egy fontos és egy nagyon szép ívű dolog, a Fölszállott a páva sorozattól kezdve ugye sok mindent foglalkozik ezzel, és Afrika egy olyan kontinens, ami ugye tele van kulturális értékekkel, mi a kreatív kontinensnek is szoktuk nevezni, úgyhogy ott bőven van mit keresnünk szellemi kulturális hagyományápolás területén. Úgyhogy igazából én ki kell, hogy ábrándítsam, én itthon is Afrikával foglalkozok reggeltől estig, ugyanis, hogyha nem éppen az utazás szervezéssel foglalkozom, ami egyébként lényegében a munkám nagy részét kiteszi, akkor egy hagyományőrző társcsoportot menedzselek, egy szenegáli rendkívül tehetséges társulatot, vagy éppen a doktori disszertációm megírásával foglalatoskodom, ami megint csak egy kongói témával kapcsolatos. Ezt a Pécsi Tudomány Egyetemen folytatom, úgyhogy igazság szerint egy izgalmas témát választottam, de ilyen szempontból egysikű az élet, a hobbim, a szakmám és a hivatásom, és sőt a családi hátterem is így összekapcsolódik Afrikával.
Jó, akkor van itt egy kis ilyen csavar a dologban, ugye, mert hát ön imádja Afrikát, ugye, itthon is félig meddig benne él, viszont a férje meg Afrikából elkerült, ő meg belekóstolt Magyarországba. Mit tudna mondani arról, hogy ő milyennek lát minket, hogyan érzi itt magát? Most leszámítva az, hogy ön, mint a felesége, és mint hogy a gyereke is ugye ide köti. Tehát ő milyennek látja Magyarországot?
Ő szereti Magyarországot olyannyira, hogy éppen most ezekben a percekben is az egyik belvárosi nyelviskolában magyar kurzusra iratkozik be, és éppen az előbb úgymond vizsgáztatták le, illetve mérték föl a nyelvi szintjét, és megállapították, hogy neki már a haladó szinten van a helye. És hát ez is mutatja, hogy ő mennyire megszerette ezt az országot, és próbál itt boldogulni. Nagyon szereti a gasztronómiát, nagyon szereti Budapestet, és hát főleg a nyári fesztivál sorozatok kapcsán a fellépései nyomán, hát azt kell mondjam, hogy lassan most már jobban ismeri Magyarországot, mint én, mert Mikepéstől kezdve Sárváron át, Szombathelytől Debrecenig nagyon sok folklorfesztiválon és zenei fesztiválon már föllépett, úgyhogy tényleg azt mondhatom, hogy úgy mondja, hogy szereti Magyarországot, hogy látta északtól a délig, kelettől nyugatig, sokat utazott, és amikor mi ide kerültünk, illetve visszajöttünk Szenegából, mert mi ott találkoztunk, ott is keltünk egybe, és igazság szerint akkor költöztünk haza, amikor várandós voltam a kisbabánkkal, akkor éppen ez a migrációs válság ez így tetőzött. Úgyhogy azért mi féltünk attól, hogy hát nem lesznek-e úgymond rossz tapasztalatai, nem lesznek-e úgymond beszólások a magyar részről, és főleg a 2015 nyarán volt ez, amikor, igen, jól mondom, igen, 2015 nyarán volt ez, amikor hát itt tényleg ez a migráns válság itt tetőzött, és nagyon sok rosszat lehetett hallani a rádióval, és én nagyon féltettem őt akkor, mert azért egy ilyen 110 000 fős szombathelyi Szavária karnevál rendezvényre őt úgymond bedobni a karneváli tömegbe, vagy egy 440 000-es Sziget fesztiválra, bár attól kevésbé tartottam. De azért úgy hegyeztem a fülemet, hogy mit mondanak az emberek, és nem tudom, hogy amiatt, hogy önmagában véve ezekre a kulturális programokra lehet, hogy inkább a intellektuálisabb, vagy az elitebb emberek, vagy a értelmiségi emberek járnak, de én azt kell mondjam, és ezt most le kell, hogy kopogjam, amióta mi itt vagyunk, csak pozitív visszhangja volt az ő jelenlétének. Tehát amikor bekiabálások voltak például a tömegből, akkor nem ezek voltak, hogy menjél haza, miért jöttél ide, hanem az volt, hogy hú, de jó vagy, ezt hogy csinálta, csináld még egyszer. Tehát ilyen pozitív dolgok voltak. És tényleg nem tudom, hogy ez amiatt vagy mi a kulturális mesdjében mozgunk, tehát nem járunk el éjszakába, meg nem megyünk beszélyes helyekre nyilvánvalóan. De azt kell mondjam, hogy eddig bennünket ezek a negatív dolgok elkerültek. Az átlag magyar ember nyitott vele, segítőkész és beszédes. Tehát nem igazán mindenki nézi, nyilvánvalóan, hogy engem is néznek Afrikában. Állandóan bámulják, igazság szerint, akár merre megy, de ez ilyen kíváncsi jellegű bámulkodás, inkább nem ez a bántó jellegű.
Tehát nyilván Afrikában önre nem mondták azt, hogy menjen haza Európába.
Rám nem mondták, de egyébként ez a...
Vannak esetleg megjegyzések? Egy fehér emberre?
Hát most ez a kérdés is nagyon messze vezet, mondjuk azért vagyunk itt, hogy beszélgessünk, szóval én ugye 15 éve járok Afrikába, és nyilván sokakkal utaztam együtt, és sok olyan sztorit is hallottam, ami tőlem független utazókkal történt. És én tényleg azt szűrtem le az évek alatt, hogy ez szerintem nem egy Afrika specifikus dolog, az utazó vagy a messzire jött ember nagyjából azt kapja, amit ad. Tehát, hogyha finoman fogalmazhatok, amikor kedves, mosolygós, empatikus és nyitott emberekkel találkoztam akár Afrikában, akár hazafelé jövet egy átszálló reptéren a repülőgépen, akkor ők általában azt mondták, hogy mennyire jól érezték magukat, mennyire kedvesek voltak az emberek, mennyire. Amikor egy kicsit olyan goromba zsörtölődő, farcú emberekkel találkoztam, akik eleve én is éreztem, hogy annyira nem nyitottak, annyira nem gondolnám, hogy annyira felvették a helyi kultúra fonalát, és hogy annyira kedvesen közelítettek volna a helyi emberekhez, azoknak mindig volt valami bajuk. Tehát azok lettek betegek, azoktól lopták el a zsebükből a nem tudom, mobiltelefon, stb. Szóval valahogy én úgy fogalmaztam ezt meg magamban, de mondom, ez szerintem nem Afrika specifikus, nem utazás specifikus, hogy szerintem a tereptől azt kapja az ember, amit ad neki. Tehát az, hogy velem nem történt még belső Kongóban sem soha semmi baj, most amellett, hogy ebben sok rutin van, meg sok elővigyázatosság, hogy mindig ismerőssel mentem, stb. Az is benne kell, hogy legyen, hogy én azért, én tényleg szívvel mentem oda. Tehát én nem unatkozva beszélgettem ott emberekkel, nem mindig valóban érdekelt, hogy ők hogy élnek. Amikor én vittem ajándékot, nem csak így, hogy nem tudom, valamivel ott csillapítsam a szűkösségüket, hanem én tényleg szívből vittem ajándékot, szóval, hogy szerintem ezek így átjönnek, és ezek úgymond védik az embert, és úgymond teremtenek neki egy olyan helyzetet, egy olyan közeget, amiben vagy tud mozogni, élni, és biztonságosan dolgozni Afrikában, és kényelmesen érezni magát, vagy nem. Nálam ez úgymond bejött, de biztos, hogy az, hogy az én személyiségem milyen, és hogy ez kompatibilis Afrikával, ez lehetett a siker egyik kulcsa, mert sokan nem tudnak úgy boldogulni Afrikában, ahogy nekem sikerült, és ez biztos valahogy a személyiségekkel is összekapcsolódik.
Jó, tehát akkor egyrészt a következő kérdést meg is tetszett válaszolni, hogy aki Afrikával tart, mi az, ami mindenféleképpen magába kell, hogy szívjon előzetesen, hogy ott aztán jól boldoguljon. Tehát, hogy egyrészt ez, hogy nyitott legyen, ne előítélettel menjen ki, természetesen viselkedjen. Mik még azok, amik úgy fontosak, hogy valójában Afrikából azt az Afrikát ismerhesse meg, ami a való, és ne azt, amit esetleg mutatni akarják. Nekem meg gondolom, általában az emberek azért akarnak ilyen exotikus földrészen venni, hogy a természetet megismerjek, az embereknek a valós mindennapjait. Tehát hogy kell ehhez hozzákészülődni, ha valaki erre adja a fejét?
Ugye ezt már nem érintettük, hogy van nekünk az utaz Afrikába utazási irodánk, ami azért abból is született, hogy én mint antropológus ismertem meg Afrikát, és úgy közelítettem Afrikához, ezért a mi útjainknak a nagy része arra épül, hogy tényleg, ahogy ön is mondta, a valós mindennapi élet mozzanatait próbáljuk megismerni, tehát nekünk mindig elég sok ilyen kapcsolat van az emberekkel. Menjünk el falvakba, kóstoljuk meg, simogassuk meg, merüljünk el benne, ne csak elmenjünk mellette, hanem ugorjunk fejest az adott kultúrába, amennyire lehet nyilván egy 10-12 nap alatt, tehát nem steril körülmények között tartom az utazókat, hanem úgymond már az első nap úgy beviszem őket, például Szenegál az egyik nagyon szeretett úti célunk, ott az első nap mindig az van, hogy Dakarban egy ilyen különleges vezetett városnézést tartunk, ahol nem csak elviszem őket a Leopold Sédar Senghorról, a Szenegál első független államelnökéről elnevezett sűnyörű sétányra, meg a függetlenség terére, hanem elmegyünk rögtön egy helyi piacra, nem csak egy zöldség, hús és gyümölcs piacra, de elviszem őket egy textil piacra, elmegyünk rögtön egy szuvenír piacra, ahol nem csak az, hogy végigfutunk, hanem ott tartok egy előadást a tradicionális és a modern afrikai művészetről, a maszkok, a faparagványok, a termékenységi szobrok szimbolikájáról, és a többi, és a többi. Szóval én nagyon szeretek középkorúakkal és idősebbekkel utazni, mert szerintem ők hozzák legjobban azt az attitűdöt, ami szerintem ahhoz kell, hogy a legjobban utazzunk Afrikába. És mégpedig ez az, hogy bármi jöhet, mindent befogadok, nem sietetek semmit, és nagyon nyitott vagyok mindenre. Szóval szerintem valahol talán ez a kulcsa vagy a szlogénje, én úgy fogalmaztam meg magamnak, gyerekkorom óta különböző táncokat tanultam, hogy olyan, és ez megint csak nem Afrika specifikus, talán utazás specifikus, hogy ha valaki elmegy egy ilyen távoli kultúrába, vagy ilyen távoli helyre, akkor hagyja magát, hogy vezesse, mint egy táncpartner. Tehát ne próbáljon megerőszakolni szituációkat, ne próbáljon, bocsánat, okoskodni, mert a helyiek úgyis jobban tudják. Még akkor is, hogyha mi azt gondoljuk, hogy de mi jártunk jobb iskolában, meg mi használunk MP3-at, meg nem. A helyiek, a helyi kultúrában mindig jobban tudják, hogy balra kell fordulni, vagy jobbra, hogy hova menjünk el, vagy mit nézzünk meg, hogy mit tegyünk, mit ne együnk, mit így. Ők mindig jobban tudják, és ezt nagyon tiszteletbe kell tartani. Tehát én nekem mindig elég sok vállalkozó, jogász, ügyvéd, orvos utasom van, és a középkorúak, vagy azok mindig úgy próbálják sietetni a dolgokat, például a idősebb korúakhoz képest, és ez a sietetés, ez a passzírozzuk ki az adott napból, vagy mozzanatból, vagy helyszínből azt, amit lehet, ez nem mindig tesz jót ezeknek az afrikai pillanatoknak, és szerintem azon túlmenően, hogy nyilván egy ilyen afrikai útra logisztikailag is, mit pakoljunk, mit ígyunk, mit tegyünk, szóval ilyen szempontból is el kell készülni, talán ez a kultúra, hogy engedjük el, vegyük fel a ritmust, ne sietessük, fogadjuk el, ami ott van, és próbáljuk megérteni, és amikor a megértésre is törekszünk, akkor is próbáljuk kontextusban megérteni. Ezért van az, hogyha még hozzáfűzhetek egy gondolatot, mert ugye az én fejembe is jönnek a gondolatok egymás után, hogy talán azért szeretnek velem utazni, vagy szerencsés, ha velem utaznak, mint idegenvezetővel az utasaink, mert szerintem irtozatosan fontos, hogy valamit, egy jelenséget, egy társadalmi problémát akár, vagy nagyon sokat szoktak ugye kérdezni általában az egészségügyi helyzetről, a gazdasági helyzetről, miből élnek itt az emberek, mennyit keres egy tanár, miért van itt sok gyerek egy családba, miért magas a munkanélkül, és ez szóval egy csomó minden, ami bennünket is érdekel itthon Magyarországon, nyilván bennünket is érdekel ott Afrikában, és szerintem nagyon fontos, hogy ne csak azt mondjam el, hogy mi van ott Szenegában, vagy Dakar városban a nem tudom, munkanélküliség aránya az ennyi, vagy annyi, vagy hogy miért van Dakarban, vagy Szenegában annyi gyerek, nem. Szerintem azt kell megértetni, hogy globálisan egy afrikai kontextusban ez miért történik, és azt behelyezzük rá, de utána egy ilyen még globálisabb egy világkontextusban, hogy ne csak úgy jöjjön haza lehetőleg az én utasom, és erre próbálok hát úgy próbálom összeállítani a mondandómat, hogy ez így jöjjön át, hogy valamit megértett Szenegából, hanem valamit megértett Afrikából, és megértette Afrikát a globális világ kontextusában, hogy éppen hol áll, és hogy merre halad, mekkorák a nagyobb problémái, és az miért úgy van, ahogy, és hogy árnyalni a sztereotípiákat, mert hiába nyitott utazóként indulnak el a magyarok, még akkor is sok sztereotípia van bennük, amit én ott folyamatosan polírozok, csiszolok, csettintgetek a kis ollómmal, és hát bízom abban, hogy amire hazajönnek, sok minden a helyére kerül a fejekben, a szívekben, sokkal több mindent megértenek az afrikaiakról, magukról a világban, és a helyünkről, és ez összeáll valamilyen egészé, ami utána már toleránsabbá, és a világ jobb megismerőivé teszi őket egy ilyen afrikai út által is.
Nyugodtan lehet mondani a cégnek a nevét, vagy hogy lehet rá találni, tehát teljesen szabadon lehet bánni az adatokkal. Egy évben hány utat tetszik szervezni? Ugye arról volt szó, hogy kb. 12 fő, gondolom ez kezelhető, egy ilyen létszám. És nyilván, hogy valamelyest, mivel több országban is megfordul ilyen utakkal, valószínűleg a visszatérő utasoknak a száma jelezheti azt, hogy mennyire elégedettek önnel.
Igen, akkor kimondom az adatokat, utazafrikába utazási irodának hívnak bennünket, és az utazafrikába.hu oldalon van egyébként mindenfajta információ fenn rólunk. Történetünk is, meg hogy hova szervezünk utat és miért, az is fontos számukra, majd erre is kitérek. Hát most nehéz statisztikát vonni abból, hogy mennyi utat szervezünk egy évben, mert ugye én Nagy Alánnal elkezdtem építeni ezt a céget, majd teherbe estem, eljöttem szülni, egy kisbabát gondoztam, és valamennyire most kezdek úgy vissza térni, úgymond a munkafonalát felvéve, de én azt mondom, hogy mondjuk 2018-ban egy olyan 4-5 szenegáli utat szeretnénk csinálni, és emellett folyamatosan vannak privát utasaink Tanzániába, Zanzibár szigetére, Mauritius szigetére, etiópiai kéréseink is szoktak lenni, Madagaszkára, Makik földje, mi még nagyon szokták szeretni a magyar utasok.
És tehát néha akkor ez úgy van, hogy valaki el szeretne menni valahol, és akkor arra megkérik önt, hogy szervezzen oda utat?
Így van, igen. Lényegében...
Tehát rendelni lehet.
Igen. Fönn vannak azok a destinációk a honlapon, amit mi el tudunk érni. Ezeknek egy része olyan, amit jól ismerek, azért bízom benne, egy másik része olyan, hogy magyar utazás szervező vagy magyar idegenvezető kollégánk él ott, és ő veszi át a csoportokat, utasokat, ő kíséri őket, tehát ezért van egy ilyen nagyon jó biztonsági háló, meg szervezői háló is az utasok köré vonva. És egy részét pedig magam szervezem és magam vezetem, ezek általában a Szenegál, illetve a nyugat-afrikai utak. Korábban több utat csináltam a Kongói Demokratikus Köztársaságban is, ahol 3 évet töltöttem, és talán Afrikán belül a kongói kultúrát ismerem a legelmélyültebben. Mostanában ezt nem vállalom a családi helyzetem miatt, de Szenegált azt mindenképp javaslom, egy nagyon jó ország, könnyen elérhető afrikai desztináción belül, most a Szaharától délre eső, úgynevezett fekete afrikai régiót mondom, a legolcsóbb a repülőjegy messze, most is például 115.600 forintért utazunk illetékkel október végén, ami tényleg a legolcsóbb.
Oda-vissza?
Igen, oda-vissza, Budapest-Dakár, Budapest útvonalon. És nincs vízum, nincs kötelező oltás, jó az úthálózat, jó a gasztronómia, és rendkívül sokszínű látnivalókkal kecsegtet, és a zenei és tánc kultúrája is fantasztikus, és UNESCO világörökségi helyszínek vannak, és ez egy olyan desztináció, ami nem csak amiatt, hogy a férjem oda költ, hanem tényleg én is nagyon szeretem Afrikán belül, ez egy olyan ország, Szenegál, amit szeretnék a jövőben sokkal jobban felépíteni, sokkal több utast vinni, sokkal inkább, sokkal több embernek megmutatni. Úgyhogy 2018-ban reményeim szerint sok utasunk lesz. A szilveszteri túráink mindig a legsikeresebbek. mert hát szilveszterkor ugye sokszor jobban ráérnek az emberek, kevesebb szabadnapot is kell kivenni, illetőleg egy olyan világon egyedülálló szilveszteri programmal kecsegtettünk az utasoknak, amit nem érdemes kiadni annak, aki éppen ráér, mert meg is tudjátok
tenni. Na, halljuk!
Hát abból kifolyólag, hogy a férjem a Nemzeti Színháznak a táncosa volt, illetve hogy egy szenegáli hagyománygyőző társulatot ugye menedzserek lényegében nyaranként itt Magyarországon, így kapcsolatba kerültünk a szenegáli művészeti elit krémjével, magyarán mondva legjobb profi dobosokkal, táncosokkal, zenészekkel, és ők csak nekünk jönnek el a fővárosból, 70 kilométerre leszünk egyébként egy üdülőhelyen az Atlanti-óceán partján, és csak miattunk jönnek el, a magyar csoport miatt, és nekünk egy ilyen nagyon exkluzív esti, hagyományőrző folklor ünnepet tartanak, melyben megmutatják a hagyományos kultúrájukat, és olyan elképesztően látványos elemek is vannak, mint például az óriás tökedényes tánc, ami egy ilyen akrobatikus elemekkel fűszerezett, ilyen nagyon ropogós, nagyon sok ilyen szaltós, meg ugrásos tánc. Van benne egy ilyen mágikus, tűzevő tánc, ami elképesztő. Én sem fejtettem még meg a mai napig, hogy a férjem is, amikor ezt járja, hogy csinálja, hogy beveszi az égő tűzgolyót a szájába, eloltja a fákját a szájába, vagy éppen a talpa alatt, vagy a kezre alatt húzogatja a fákját az égő lánggal, és nem okoz se testi fájdalmat, se úgymond égési sérüléseket a testén. Tehát egy ilyen nagyon exkluzív, nagyon érdekes, nagyon felejtetetlen szilveszteri programmal készülnek. És ami még érdekesség, és amit még szerettem volna elmondani, hogy mielőtt az utazásszervezésbe fogtam volna, én hát majd 13 évet dolgoztam humanitárius segélyezésbe és nemzetközi fejlesztésbe, és 5 évet önkénteskedtem is, kezdetben az Afrikai Alapítványnál, majd a Magyar-Afrika Társaságnál, melynek jelenleg is tagja vagyok. És azért így próbálok belecsempészni az útba ilyen adományozási, segélyezési mozanatokat, mert azért aki ebben mozgott éveket, meg azért aki szociálisan érzékeny, és én ilyen vagyok, azért nem tud elmenni Szenegálból sem amellett mondjuk, hogy bemegyünk egy faluba, és látjuk, hogy a gyerekek rongyokban vannak, vagy éppen nincsen cipő a lábukon, vagy éppen elmegyünk egy iskolába, és látjuk, hogy nincsenek füzetek, tollak, a gyerekek szatyrokba járnak, iskolában nincsenek táskák, stb. És akkor azt, szóval ilyen elemeket próbáltam belevinni ezekbe a túrákba, és emiatt egyébként a Kodolányi János Főiskolán működő felelősség teljes turisztikai központ bennünket ilyen felelősség teljes turisztikai szolgáltatókká is nyilvánított. Ezt mindenki elődheti magáról, hogy így van-e, de szumma-szumárum az biztos, hogy például a hagyományőrző tánccsoportban működő felnőtt művésztagoknak vannak ugye gyerekei, akik ilyen 5-6-8-10-12 éves forma kislányok és kisfiúk, akik elképesztően jól dobolnak és táncolnak már most. Úgyhogy például meghívjuk őket egy-egy ilyen fellépés, és ők is fellépnek a felnőttekkel, és akkor motiváljuk őket azzal, hogy adunk nekik egy kis ajándékcsomagot, tollakból, füzetekből, iskolaszerekből, társas játékokból, ruhákból álló ajándékcsomagot, és ez amellett, hogy őnekik is az óriási élmény, hogy fehéreknek, európaiaknak táncolnak, és bemutathatják az őség kultúráját, ugye ez mind ahhoz segít hozzá, hogy az ők is fejükben az maradjon meg, hogy milyen érdekes, hogy én végül is csak azt táncoltam el, amit a nagypapától meg aputól tanultam, és ez, hogy tetszett azoknak az embereknek, akik ilyen messziről jöttek, és ráadásul még kis ajándékot is kaptam érte. Tehát ergo, ja, meg apu, abból veszi meg holnap utára az ebédet. Tehát, hogy az marad meg a fejében, hogy érdemes művészettel foglalkozni, érdemes megtanulni a már nagyon idős, nem tudom, nagybácsitől, nagypapától, és tényleg utolsó emberekről beszélek, akik bizonyos olyan rendkívül ritka és veszélyeztetett hangszerekkel játszanak, amik egyik napról a másik napra tűnnek el Afrika szerte, csak amiatt, mert hát elmennek ezek az idősebb emberek, akik ezt a tudást magukkal hordják, és a gyerekeknek nem adják át, mert a gyerekeket már annyira nem érdekli, mi ezt az érdeklődést például próbáljuk ezzel fenntartani. Nem beszélve arról, hogy az utasoknak ez mennyire tetszik, mert elképesztő sót csinálnak ezek a kisgyerekek, és már most, amikor így beöltöznek oroszlánnak, maszkírozva, meg akrobatizálnak, már most egy nagyon szórakoztató produkciót tudnak nyújtani, és ők is emelik ennek a széveszteri programnak például a fényét.
Minden szent embernek maga felé hajlik a keze, tehát ilyen vagyok én is. Engem ugye a hangok érdekelnek. Ha most az lenne a kérdés, hogy milyen hangokat tudnék én felvenni Afrikába, ami nem szokványos, érdekes, különleges. Hát ugye a természettől a mondjuk a folklórik bezárólag, akkor mit tetszene mondani, hogy biztos legyen benne olyan, hogy a végén azt mondjam, hogy jó, akkor megyek.
Hát Afrikával nagyon nem lehet félre nyúlni ilyen területen, mert hogy tehát ott igazából tehát a városokat most akkor különítsük el a vidéki területekről, és most megint csak nagyon nehéz a kérdésre válaszolni, mert ugye egy 1,2 milliárd fős 54 országot magába foglaló kontinensről van szó, tehát ami érvényese a, nem tudom, a Lagosban, az nem érvényes Niamelyben, ami érvényes Pretóriában, az nem érvényes.
Jó, ettől eltekintve.
Tehát általában az afrikai városok elképesztően zajosak. Tehát, hogyha mi most Dakarban lennénk ebben az időben, vagy éppen Akrában, Gána fővárosában, vagy éppen Arusában, Tanzánia fővárosában, akkor azt hallanánk, hogy biztos, hogy valahol kopácsolnak, biztos, hogy valahol véget valami állat vagy a kecske, tülkölnek, énekelnek, szól a zene mindenhol a rádióból, valahol biztos, hogy dobolnak, és az egész életnek egy ilyen nagyon erős hangja van. Én például ezt nagyon szeretem benne, és meg kell mondjam, hogy nagyon fülsüketítő ez a néma csend, ami akkor ér el hozzá, amikor mondjuk egy ilyen afrikai út után hazaérek, Budapestre érdre, mert egész egyszerűen ahhoz képest, ahhoz az intenzitású zajhoz, alapzajhoz, az élet alapzőrejéhez képest, ami kim van, benne a levegőben, minden pillanatban, már csak abból kifolyólag, hogy rengeteg a gyerek. Tehát a gyerekek sikítoznak, énekelnek, futkároznak, bömbölnek, éppen akinek milyen baja van. Rengeteg az állat együtt az emberekkel, mondjuk Dakarban nagyon sok kecskét, juhot, meg ilyen jellegű dolgokat lovas szekérrel húznak, még a mai napig személyszállítás, áruszállítás egy része így történik. Tehát, hogy mindig az állatoknak a zaja is, úgymond pata zúgás, vagy patáknak a dobolása, a kecske, hogy az állatok úgymond különböző hangokat adnak ki, és ugye a zene, tehát a hangszerek minden utcasarroktól. Én hoztam is néhány dolgot mutatni, illetve megszólaltatni. Van nálam egy nagyon egyszerű hangszer, tök héjedényből készült csörgő. Ezt nagyon gyakran használják például a Szenegában. A legkiemeltebb ünnepi alkalmak ott az esküvő és a keresztelő szertartás pár nappal a gyerek születése után, amikor nevet adnak neki. És amikor énekelnek népdalokat, összejönnek, táncolnak, akkor például egy ilyen jellegű csörgőt biztos, hogy megszólaltatnak, de inkább többet is. És ezt mutatom, hogy ez hogy hallakszik. És a dobbal együtt, ugye éppen, most nincs itt a férjem, mert ő ezt mesterien meg tudja szólaltatni, ezt úgy hívják egyébként, hogy lállá. És ezt annyi fajta módon meg lehet szólaltatni, hát én nem értek hozzá, hogy ezt külön tanítják is. Tehát az ő hagyományozó társcsoportjukban van külön egy ilyen lálla, csörgő, se hangszeres ember, aki ezeket is tudja, mert földbáldom, nyugodtan meg lehet fogni.
Jó, akkor az a kérdésem, hogy a hangszereknél nagyjából a beszéd hangerejével legyen megszólaltatva, hogy a hangfelvétel...
Lehet, ha akkor van az a kérdés, mert annyira csattó.
Olyan, mint egy csúszónak a háromszög ága, és akkor csak nincs rajta búja, a három.
Na, így is milyen szép hangulat.
És mekkora házakban laknak ott, vagy élnek kint, mert gondolom, hogy sokan vannak a családban, sűrűn
élnek. De mekkora infrastruktúra?
Az életterület.
Ja, kakorongok.
A városok azok általában eléggé és egyre inkább túlzsúfoltak, ott az elmúlt 15 évben kezdtek el fölfelé építkezni az emeletes házaknak, vagy az ilyen dakóparkoknak, eddig nem nagyon volt divatjuk Afrikában, de egyre több ilyen épül a fővárosokban. Egyébként pedig széltébe is hosszában nyúlnak el ezek a városok.
Nálunk Kecskemét is, az is széltébe hosszában terjedt.
Vagy ért.
Nálunk az Vagyert, vagy Baja, vagy bármelyik el, mint az Alföld, úgy értem.
Általában elmondható, hogy sokan laknak egy helyütt, tehát hogy egyébként is nagyok a családok, 6-10 gyerek van egy háztartásban, általában több generáció él együtt, 3 generáció, plusz a gyerekek, tehát hogy egy ilyen 80-100 négyzetméteres lakóterületen, ami általában önmagában 3-4 kisebb apartmanra vagy lakásrészre van tagolva, egy 30-40 ember vígan elér. És a gyerekek azok nagy számban vannak. Egy ilyen 3 generációs családban szinte mindig van kisbaba, vagy ugyanaz született baba, és mindenfajta korú gyerek. Tehát ilyen szempontból egy kicsit, most az átlagos emberekről beszéltem, tehát alsó középosztály és a szegényebb réteg. Középosztály az már elkezd tudni magának építeni, vagy bérelni ilyen helyi villákat, és innentről fölfelé kezdve viszont van tér. Tehát a villák mondjuk egy dakári középszinten 4-5 szobásosak, van hozzájuk kert. Az elit egyrészt a gazdasági, illetve a politikai elit, ez mindenhol megtalálható Afrika szerte, ugye ott is nagyon gazdagok is vannak, és nagyon szegények is, pedig ilyen kacsalából forgó palotákat is el lehet képzelni. Óriási, nem tudom, nagy képernyős tévével, és medencével, és klímaberendezéssel, és minden olyan kényelmi szolgáltatást nyújtó tárgyal, ami nálunk így európai otthonban is például megvan. Most megindulok egy nagyot, menjünk ki egy városból, egy vidéki területre általában, ez megint nagyon lesarkított megalapítás, és tényleg nem lehet általánosítani, de minél messzebb vagyunk egy várostól, meg a főutaktól, annál egyszerűbb falu struktúrát és annál egyszerűbb falvakat találunk. Ott pedig még mindig például, hogy Szenegálnál maradjak, mert tényleg nem érdemes nagyon ugrándozni, mert annyira sok fajta Afrika és különböző országokban is mikrorégiók szerint változnak, például a település típusok vagy a kunyhófajták, de ott leginkább azt látjuk, hogy ilyen porta-szerű elrendezésben élnek az emberek, tehát pár kilométerre, pár száz méterre egymástól általában ilyen kör alapú területen belül különböző kis kunyhók találhatóak. Általában a kör az azért szokott sokszor megjelenni mind a kunyhó alapformáját, mind a portának a formáját illetőleg, mert a kör az az összetartozás erős szimbóluma, és ez az afrikai művészetben is, így például a település szerkezetekben is sokszor megmutatkozik, mint összetartó, erősítő, szolidáris erő.
Esetleg, hogy éjszaka a vadállatoktól a tüzekkel egy ilyen kör alakú részt jobban lehet védeni, ez benne lehet?
Benne lehet, bár azért a kelet és a dél-afrikai régió bizonyos részeit leszámítva, sajnos már nem lehet úgy tekinteni Afrikára, mint egy ilyen állati paradicsomra, vagy mint egy ilyen szabad safari vagy állatpark lehetőségre. Tehát szomorú tény, de én például 23 afrikai országban jártam, de nagyon kevés állattal találkoztam úgy összességében. Tehát ha csak nem úgy mentem, hogy direkt olyan nemzeti parkba, ahol vannak, vagy olyan helyre, ahol én mentem az állatok után állatokat úgymond keresni, mert tudtam, hogy ott vannak. Szóval nagyon ritka, spontán úgymond találkozni állatokkal. Madarakkal például nagy számba lehet, és például ez a nyugat-afrikai régió madár megfigyelése nagyon, és például akkor itt a hangok kapcsán rögtön így eszembe jutottak a madarak is, mert ugye ez a nyugat-afrikai régió, ez nagyon gazdag madárvilágban, mert ugye a Szahara után, ez az első olyan terület, a forró Szahara után, ahova a tőlünk északról is levándorló madaracskák meg tudnak pihenni, és az első költése és táplálékszerzésre alkalmas területet megtalálják. Tehát például ezért van az, hogy Szenegálban a világ harmadik legjobb madár megfigyelő helye, pont rögtön a Szahara utáni Észak-Szenegában, még ott a Mauritán határvidéknél terül el a csúcsmadár rezervátum. Tehát ilyen szempontból most a hangokról jut eszembe, hogy madárhangokat mindenfajtaképpen ajánlik figyelmébe, rögzítésre Afrikában.
És most tudom, hogy meleg, meg szegénység, meg asszály minden van, meg jókat mulatnak, tehát más a kultúrájuk, de úgy alapjában véve ők boldog emberek, vagy mosolygós emberek, vagy nyugodt emberek, vagy hogy képzeljük ezt el róluk?
Azt tudom mondani, hogy az én eddigi tapasztalataim, vagy észrevételeim szerint, mert ugye erre megint csak nagyon nehéz válaszolni, mert nem lehet, főleg antropológus vagyok, tehát még nehezebben tipizálnék embereket, mint mások, akik nem kulturális antropológiát tanultak, de az biztos, hogy ezt észrevettem Afrikában, hogy máshogy állnak a problémák, ez a problémák kezelési mechanizmusok más. Tehát ők nem görnyednek össze olyan stressz helyzetek alatt, mint mi. Én igazság szerint jó pár éve járok ki Afrikába, de nem sikerül megértenem, hogy csinálják ezt. Tehát én mondjuk itt vagyok egy gyerekkel, 30 pár, egy-néhány évesen, ezt nem árulom el, hogy hány éves vagyok, és engem már most nyom azt, hogy majd a gyerek, ha 18 éves lesz, fél egyetemre fog járni, azt, hogy fogom majd tudni fizetni, nekem hogy lesz meg a nyugdíjam, meg egyébként is, hát mi lesz itt majd 20-30-40 év múlva. Na most ott nálam sokkal rosszabb anyagi helyzetben és nagyobb kilátástalanságban élő férfiak és nők simán bevállalnak 6-10 gyereket, nem tudom, hogy érik meg az egyik napról a másikat, nem tudom, hogy teremtik elő nap mint nap azt az összeget, ami ahhoz kell, hogy megvegyék a, hát általában elég egyszerű, úgy nagy átlagban ott az étkezés, tehát rizs, sok szószal, kevés hússal, vagy kukoricalisztből készült fufu, vagy maniókalisztből készült fufu, puliszkaszerű étel, kevés hús, sok zöldség, tehát minél olcsóbban, minél több száját lehessen úgymond etetni. És nem, ők nem stresszelnek ebben. Tehát ők nagyon sok, a vallásos ember, ők az Isten kezébe is adják magukat, tehát valaki úgy áll hozzá, hogy majd a jó Isten megoldja, meg ő mindig kisegít, meg mindig. Van egy szolidaritás is, az is igaz, hogy nem hagyja az egyik ember a másikat éhen halni, tehát figyelnek egymásra, segítik egymást, most nagy általánosságban beszélek nyilván megint, és valahogy úgy az életszeretetük is erősebb, nagyobb, hogy ez most amiatt van, hogy ott többes süt a nap és a D-vitamin jobban áramlik, és ezáltal ők úgymond ők mosolygósabbak, vagy a zene és a tánc állandó jelenléte miatt, de alapjában véve pozitívabban állnak egy stressz helyzethez, egy problémás helyzethez. Ugye szokták is mondani, hogy a nyugati civilizációk vív új betegségé ezek a depresszió, meg ezek a dolgok. A Magyar Afrika Társaság szokott rendszeresen kiküldeni orvosi missziókat Afrika szerte, így Ugandába, most az utóbbi időkben ezek önkéntes magyar orvosok, akik kimennek, és ők is mondták, hogy hát nem, tehát hogy ők nem is találkoztak még soha depressziós, vagy egy csomó olyan nyugati típusú betegséggel szenvedő emberben magas a koleszterin, magas a vérnyomás a rossz étkezés miatt, magas a cukor a rossz étkezés, vagy a túlzott stressz miatt, amik nálunk ugye mindennaposak, tehát talán itt tudnám a legpontosabban körbeírni, vagy körbeadni a választ az ön kérdésére. Hogy mondjak is valamit, de nem mondja butaságot se, meg túl általános.
De azért mondjuk persze, hogy bizonyos betegség ott is azért megjelennek, mert azt hallottam, hogy Zimbabwébe például, mert ott a szegénység ellenére van túlsúlyosság is, tehát és a hajdani angol gyarmatosító tisztek feleségei ilyen életmód vezetési tanácsadásokat tartottak a tehetősebbeknek, meg ilyesmi, tehát nem tudom, róluk mit tud Zimbabwéről, az is Afrika. Ott Robert Mugabe uralkodik. De hát csak, már persze mondjuk más, mint mondja régiónként.
Meg csak egy... azért, ne haragudj Pisti, azért kérdeztem ezt, hogy milyen, tehát a habitusuk meg a nyugalmuk, mert hogy van ugye egy európai fehér emberek betegsége, a szklerózis multiplex. És ez kimutatott dolog, orvosoktól tudom, hogy az afrikai, a színes bőrű, a csötét bőrű emberek között egyetlen egy ilyen idegrendszerű betegséggel nem találkoztak. Tehát ez nyilván ennek a nyugodt, tehát hogy nem stresszelnek életből fakadhat, mert nincs, mint a gyerek örököljön.
Hogy meg egy kiszámítható, mint a természet közelben élnek, kiszámítható a jövő, mert olyan volt a múlt is, olyan lesz a jövő is, meg gondolom azt, hogy, tehát, hogy együtt vannak. Tehát a családok együtt vannak, igen. És szerintem
nem
ez a hármas,
hagyva,
ez sokat számíthat.
Ez nagyon fontos, amit most mondott, és például ha valaki beteg lesz a családban, az első dolog az az, hogy megszervezik, hogy ki, ha kórházban van, akkor ki mikor látogatja meg, illetve rögtön megszervezik, hogy mindig legyen valaki az ágya mellett, vagy az ágya végén, aki ott ül. Mert azt mondják, hogy már eleve a szeretet jelenléte gyógyít. Vagy egy családtag jelenléte gyógyít. Ha nem szól hozzá, ha csak ott van, ha nem csinál semmit, ha nem hozzá se nyúl, ha nem is, akkor is, hogy az már önmagában egy ilyen pozitív dolog. És hát ugye egy picit, nem tudom, hogy érdekes lehet-e, önöknek meséltek egy ilyen történet, egy személyes jelvű történetet, ami picit így a látássérülteknek a helyzetével, vagy jelenségével van összefüggésben. Nem tudom, hogy hallottak-e róla, hogy van egy magyar személyszorvos, aki már hát egy olyan jó, egy közel 20 éve kinnél Kongóba és gyógyít. Nem tudom, hogy hallottak erről.
De úgy hívják.
Úgy hívják, hogy Hardy Richard, és szívesen meg is adom majd az elérhetőségét, mert szerintem egyszer, hogyha egyéb egyszer azért haza szokott látogatni, lehet, hogy érdemes lenne meghívni egy ilyen beszélgetésre, mert elképesztő történetei vannak. És nemrégiben egy magyar fotós is kiment, meglátogatta Richardot, és semmi más nem tett, csak fotókat készített azokról az emberekről, és történeteket gyűjtött azokról az emberekről, akik Richardnál megfordultak. Richard Buzsimái településen dolgozik, belső Kongóban vagyunk, nagyon szegény területen vagyunk, bár Gyémántban és Nyásságokban gazdag, önmagában ez a térség, és a Richard még azt is vállalja, hogy 40-60-80 kilométerekre kietlen utakon, nem tudjuk elképzelni, milyen nehézségek árán, elmegy, és mobil rendelőket állít föl, és gyógyítja a betegeket, és nagyon sok, hát javítsanak ki, mert én nem értek hozzá, de nagyon sok olyan betege van, nem tudom, hogy a zöld vagy a szürke hályognak a sajátossága, akik kvázi vakon érkeznek hozzá, és egy műtét után, pár órával a műtét után vissza tudják nyerni a látásukat.
Szürke hályok,
köszönöm. És például ez a magyar fotós megörökítette azt, hogy egy tinédzser lányt a nagymamája a hátán, hogy hozott be hány kilométeren keresztül a Richardnak a személyközpontjába, és ez a kislány a műtét után például ugye visszanyerte a látását. De nem csak ők, hanem tucatnyian. Tehát a Richard 30-40 műtétet halt végre per nap. És bár nem élek vele egy háztartásban ott, de az elkötelezettségénél fogva, meg amit hallok, meg tudok róla, az év 365 napja ugyanezt csinálja, megállás és pihenés nélkül, és jelenleg is gyűjt adományokat, és azon van, hogy ott Buzsimáiban egy ilyen személyes központot és kórházat föl tudjon építeni. Vagy például az a történet, ami most megint csak eszembe jutott, hogy volt már, hogy dioptriás szemüvegeket hoztak utasaim ajándékba, ez a Magyar Afrika Társasággal is az egyik ilyen orvosi misszió során megtörtént. És például az a történt, amikor semmi más nem történt, csak mondjuk egy családfenntartó apa, aki egyébként szabóvarró volt, és azért nem tud most már dolgozni és pénzt keresni, mert elromlott a szeme. És hiába van ott a kis lábhajtásos varrógépe, porosodik a szoba szegletében, nem lát jól, és ezért nem tud varni, és ezért nem tud egy kis bevételt generálni a családjának. És oda megy egy valaki, és kap tőle egy olyan dioptriás szemüveget, ami neki pont jó, és lát megint, és be tudja megint a célnát fűzni a tűbe, és be tudja ejteni a gépet, és el tud kezdeni varni, és innentől kezdve megint családfenntartó apa tud lenni. Szóval ezek pici történetek, szerintem óriási jelentőség van, és nagy dolgok ezek.
Igen. És milyen kicsin múlik?
Elképesztő kicsi dolgokon múlnak nagy dolgok, igen. Tehát egy családok sorsan múlhat ilyen pici dolgokon.
És milyen az ő bútorzatok? Tehát, hogy mondta, hogy az ön otthona és itthon félig európai, félig afrikai, tehát miben különbözik így az ő életterületük?
Tehát azt jó szerintem tudni, hogy Afrikában az emberek szerintem pontosan tudatában vannak azzal, hogy mondjuk Amerikában vagy Európában hogy néz ki egy szoba belső. Mert az utolsó utáni faluban is valahogy legalább egy tévé, vagy nem tudom, valamilyen DVD lejátszó, vagy egy Jackie Chan film, vagy egy Rambo film, vagy egy telefon, vagy egy internet, tehát hogy eljött. Tehát, hogy jó, persze lehet, hogy a kelet-kongói, ituri esőerdőben élő pigmeusokhoz, legbelsőbb hordákhoz még nem jutott el, az internet, meg a tévé, meg a telefon, de nagy általánosságban tudják, hogy néz ki például nálunk egy szobabelső, hogy nálunk függöny van, hogy szőnyeg van, hogy körülbelül milyen bútorzattal rendelkezik.
Ezt megvarják, hát az az úri ember biztos, hogy azon.
Jó,
és vágynak is. Ez egy másik dolog, hogy meg tudják-e venni, vagy sem. Tehát, ha fanyag van, asztalosok működnek, dolgoznak, csinálnak bútorokat. Ahol szegényebbek vannak, azt szoktuk látni, hogy zacskókba, vagy zsákokba, vagy bőrönbe, kiszuperált bőrönbe tartják például a ruháikat. Én szoktam mondani utasoknak, hogyha általában kétszernek 23 kilóval szoktunk menni, és szoktam mondani, hogy akinek van kedve, az a második bőrön, bár senki nem utazik 46 kilóval általában 12 napra Afrikába, ha van kedvük, hozzanak adományt, és hozzanak nyugodtan olyan bőröndöt, vagy táskát, ami nem baj, egy kicsit kopott, vagy kicsit szakadt, mert ott tudják hagyni ezt is ajándékba adományba, és abból idézőjelben mondom, hogy kvázi szekrény lesz. Igen, abban fogják tartani a, nem tudom, a ruhát, vagy a nem tudom én miket, ilyen szempontból. Hát jóval egyszerűbb ugye a nagy átlagnak a
tagberen,
rendkívül találékonyak. Tehát ezek azok a tipikus, hogy a újrafelhasználás fellegvára, tehát azt látjuk, hogy a kiszuperált paradicsomos konzerv dobozból és száraz pálmagaljakból seprű készül, tonhalas konzervből petróleum lámpa, és sorolhatnám a sort. Szóval elképesztő leleményességek, és egy nagyon sok hangszer is, lényegében ez a tökhéjedény is, lényegében egy étkezési tárgynak a megmaradt szállított héjából készült csörgő. De ugyanígy az úgynevezett kalábásból, a tökhiedényből készül egy pengetős hangszernek a korának a háta, a mi xilofonunkra hasonlító balafonnak a kis rezonáns részei, dobók, szóval sorolhatnám. Tehát ott azt tudom mondani, hogy Afrikában semmi sem szemét, hanem minden megtalálja a másodlagos helyét, funkcióját. Egy műanyag palack például. Ezt
hangszert csinálunk belőle.
Tessék?
Hangszert, meg egyébként mint a
pont. Hangszert, vagy gyerekjáték.
Erről leszek, hogy a Béla műhely, van egy ilyen zenekar, hogy Béla műhely, és akkor ilyen seprű, meg konzerves doboz, meg gitár úrokat feszítettek rá, meg ilyesmi. A Béla műhely is foglalkozik ilyennel.
Nem is van nagyon messzi dolgot, mert például a Művészetek Palotájában is felépett a Benda Lili kongói csapat, akiknek az egyik tagja egy utcagyerek volt Kincsaszában, a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában, aki így összerakott pont egy ilyen kiszuperált valamilyen dobozból, meg húrokból egy egyedi hangszert, amivel aztán eljutott a
meg egy nyelet is, hogy az jól tudja fogni, mert a Béla műhelynél olyan is volt, hogy seprűnyél, meg ilyen konzerves doboz, meg hangoló csavarok, stb. Ilyen érdekes forma gitár lett belőle. Pedig ezek európaiak, és itt is csinálják, tehát emlékeztet. Még tavaly előtt a 6. kerületben az 5-ös 10-nél a búcsú, a vásártér, aztán ott is csináltak ilyet.
A
Telerén
az nem onnan származott?
Melyik?
Hangosabban, mert...
A Telerén. Nem tudom.
Afrikában melyek városok az, amik veszélyesek? Mert ugye azért lehet hallani, hogy este nagyobb városokban már önállóan nem szabad kimenni.
Hát igen, igen.
Vagy a szállodákat épp fegyveres őrök őrzik.
Igen, az.
Tehát ugye Afrika biztonságos része. Biztonságos, nem biztonságos, ez hogy néz ki?
Én is hallottam ilyet.
Meg kell nézni, meg lehet nézni például az adott országnak, városnak a történelmi előzményeit, hogy meg a jelenlegi aktuál politikai helyzetét. És hát azért ez most megint nagyon lesarkítva mondom, mert ez a helyzet ez változhat, de például hát most lehetett kérdezni, hogy honnan kezdjem el megint sorolni.
Nem, de... én Nairobit hallottam, hogy ott például éjszaka nem jó kint járni fehér embernek.
Hát például Nairobit igen, veszélyesebbnek érzem, mint mondjuk Arusát Tanzániában. Tehát azt talán elmondhatom úgy nagy általánosságban, hogy tehát számunkra, fehérek számára szerintem mindegy, hogy hol vagyunk, és ezt mi is minden útunk során próbáljuk betartani. Nagyjából naplementekor vagy naplemente után mi javasoljuk, és ezt is szoktuk követni, ezt a protokollt, hogy nagyjából mindenki már legyen a szálláson vagy a szállás közelében. Tehát ugye azért ott még lehet a strandon mászkálni, bár egyébként a közvilágítás az gyerekcipőben jár nagy rész mindenhol, meg lehet ott a bárban lenni, meg a étteremben, de az afrikai éjszaka, meg az afrikai nappal az két különböző dolog szerintem, és mi magunk is ezt a protokollt, ezt követjük. Utasainkkal. Ha egyedül vagyok, az már egy másik dolog, mert akkor ugye, tehát, aki ott életvitelszerűen él, az nyilván beleszalad néha az éjszakában, meg az estében, lekopogom, nekem soha semmi problémám nem volt, de afrikai nagyvárosokban, ugyanúgy, mint a világon, bárhol a nagyvárosokban, azért éjszaka előkerülnek, vagy elkezdenek mozgulódni, vagy elkezdhetnek mozgulódni olyan társadalmi elemek, akik inkább éjszaka aktívak. Gondolok itt prostituáltakra, drogosokra, vagy éppen zsebtolvajokra, akik a vagy betörők, akik az éleple
alatt. Az éjszakai jellegzetes figurái.
Igen, inkább dolgoznak. Hát mi mindig azt szoktuk csinálni, hogy este mi már ben vagyunk a szálláson, vagy hogyha kinti programban, akkor mondjuk csak az étterem, még étterem előtt leparkolva megyünk ki az étteremből vissza.
Milyenek ott a hatóságok? Hát mert ugye azt is hallottam, hogy például most már ott is építenek olyan modern házakat, mint itt ilyen lakótelepszerű házakat, hogy ott is van már olyan városrész, ahol van. Hát nem annyi, mint itt, de azért van.
Tehát gondolom lakóparkokra gondolsz, hát, illetve a közbiztonság, a
rendészeti hatóságok részén. Rendészet, meg stb. Mert biztos van ott is.
Jó, akkor hallgassuk
meg. Abszolút vannak, abszolút. És minden egyre inkább próbál az európai normákhoz egyébként, és a nyugati normákhoz hasonlítani. Tehát gondolok itt arra, hogy például most Dakarban is megjelentek a kerékbilincsek, és ugyanolyan egyébként a jelzőtábla rendszer, mint nálunk. Az egy másik dolog, hogy betartják-e vagy sem.
Hát
és egyre több helyütt vannak jelzőlámpák, és a rendőrök és a katonák jelenléte az... Ez is például mutatja, hogy milyen belpolitikai problémák, vagy milyen veszélyes egy ország, hogy például találkozunk-e néhány kilométerenként ilyen ellenőrző pontokat, vagy nem. Mondjuk egy Gabonba, vagy egy... közép-afrikai köztársaságban, vagy egy kongói köztársaságban, hogy például a rendszeresek az, hogy x kilométerenként vannak ilyen kis megállító helyek, ahol vagy rendőrök, vagy katonák, minden egyes autót, vagy szúrópróbászerűen autósokat ellenőriznek. Ez egyrészt a lakosság, illetve az utasok védelmét is szolgálja, másrészt ezért mutatja, hogy van mire figyelni. Mm-hmm. Szenegálban például ilyen nincsen, tehát mindenki mehet szabadon, amerre.
Tehát egy békés, biztonságos országnak számít, ezek szerint?
Egy rendkívül biztonságos országnak számít. Az afrikai demokrácia egyik mintaállamaként is szoktak rá tekinteni, mégpedig azért, mert a 60-as évek óta, mióta elnyerte függetlenségét Franciaországtól, Leopold Sedar Senghor volt az első államelnök, aki már ő maga mondott le a posztról és átadta másnak a stafétabotot, tehát nem mint például a Robert Mugabe elnök úr Zimbabwe-ba.
Hát ő még mindig ott van.
3 évtizede ragaszkodik, vagy lehet, hogy még több is a hatalomhoz. És És azóta is demokratikus több párt rendszeri elnökválasztások zajlottak Szenegálban, és volt, hogy az ellenzéki nyert, és mint egy ilyen észak-európai mintára a leköszönő elnök felhívta és gratulált az új elnöknek. Tehát, hogy ez is létezik Afrikában, nem csak véres polgárháborúk és puccsok karéjozta politikai rendszerváltások, hanem ilyenek is.
Mindenütt van olyan, ami nyugodtabb.
Én azt mondom, hogy, és utasemnek is ezt szoktam javasolni, hogy nyilván azok az destinációk, ahova mi szervezünk, és azok az útvonalak, és azok a szolgáltatók, azok nagyon biztonságosnak tekintetők, én azt gondolom. Nyilván nem csak, hogy én, hogy másoknak figyelmébe ajánlom, vagy más embereket mindig magammal utazni, de magam sem mennék olyan helyekre, amiket ugye kockázatosnak érzem. Tehát ez a Tanzánia, Zanzibár, Mauritius, Madagaszkárnak ez a bizonyos turista útvonala, amit mi szoktunk csinálni, Uganda azzal az itinerrel, amit mi csinálunk, a gorilla trekkingre, a hegyi gorillák és csimpánzok esélyre ki hegyezbe, vagy éppen Szenegál, vagy Gána, Togó, Benin, ugye a Voodoo Fesztivál, ahol ugye megtekinthető, elérhető. Tehát ezek úgy vannak leválogatva, és ezek úgy vannak felépítve és kiépítve, hogy ezekbe lehet utazni, és biztonságosan. Ezeken az itinereken, azokkal a vezetőkkel, azokkal a hotelekkel, azokkal a partnerekkel, akikkel mi dolgozunk. Én nem javasolnám senkinek szomáli földöt nyilvánvalóan. Nigériában jóval felkészültebben kell menni, de akár egy dél-afrikai köztársaság is sokkal, egy Johannesburg például elképesztően rossz a közbiztonsága, attól függetlenül, hogy jóval, idézem, a gazdagabb város is jóval, mint mondjuk egy Dakar Szenegálban, vagy egy, nem tudom, egy...
És aki mondjuk a természet miatt menne ki, annak mit tetszen ajánlani, hogy milyen jellegű utat, vagy hova, mi foglal?
Klasszikus szafari világ, ugye az a kelet és a dél-afrikai régió, tehát ez a elképesztő méretű szavannák és rengeteg állatvándorlások helyszínei, és a Big Five, az úgynevezett nagyötösnek a megtekintő helyei, az egyrészt kelet és dél-afrikai régióban érhetőek el. Ezen belül ugye nagyon közkedvelt helyek, Tanzánia, Kenya, Dél-afrikai köztársaság, Botswana, Zambia, Zimbabwe, és akár Namíbia. Általában, aki mondjuk egy dél-afrikai útra elmegy, ezt szokta keverni a több országot tekint meg egyszerre. Tehát mondjuk egy Dél-Afrikából átmegy egy Namíbiát, érintve Zambiát, Zimbabwét, és visszajön. Mi nem csináljuk ezt a régiót egyébként, csak amiatt nem, hogy nincsen már a kapacitásom, meg én nem ismerem annyira. Úgyhogy igazából ennek az oka, de fantasztikus, és mindenkinek csak javasolni tudom, hogyha tud, akkor élete folyamán menjen el oda. Ez a nyugat-afrikai régió, ahol mi inkább otthonosabban mozgunk, ez meg azt tudja, hogy igaz, nem annyira változatos a vadvilág, tehát nem fogunk annyi elefánttal, meg zebrával találkozni, de találkozunk igazi, valódi emberekkel és valódi momentumokkal, amikor kultúrákkal tudunk találkozni. Nincs még megjátszva, és elképesztően változatos, tehát például csak, hogy Szenegált említsem, van ott rózsaszín tó, ami a világon 2-3 ilyen természetes rózsaszín tó, amit a tóban élő alga okoz lényegében, egy rendkívül magas sótartalmú tó egyébként, és egy fantasztikus látványvilág, baobab fák, amikről önmagában órákat lehet mesélni, hogy milyen hasznos, milyen érdekes, és milyen kiváló gyógynövény. Sivatagi szaharai homokdűnék világa. Atlanti óceán 700 km érintetlen partszakasza. Mangróve.
A szépet az a sivatag meg a...
Mangróve mocsarak. Szalum Delta Nemzeti Park, ami az UNESCO világörösségi helyszínek listájára is felkerült, és egy ilyen ágas-bogas, ilyen picike kis csapások, amikben csónakászni lehet, madárlest lehet onnan szervezni, és mangróve erdőkkel tagolt lényegében az egész. És még csak egy párat említettem, szóval tényleg talán úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a nyugat-afrikai régióban a természeti látványosságokon túlmenően a kultúra, a zenei és táncvilág, hagyományőrzés momentumai sokkal inkább tetten érhetőek és megfigyelhetőek, mint mondjuk ezekben a populárisabb utazási destinációban, hogy tényleg több az állat, szebb a szafari világ, de inkább állatokkal találkozhatunk, mint úgymond emberekkel is, illetve inkább velük kerülhetünk kapcsolatba, inkább itt mondjuk emberekkel. Döntse el mindenki, hogy milyen a habitusa, vagy milyen az érdeklődési köre, és azt szerint válaszol, de semmiképpen ne hagyjon itthon ilyeneket, hogy sapka, meg naptej, meg szúnyogspré, meg távcső, meg hogyha valaki szeret fotózni, akkor ilyen nagy optika, meg minden, ami ahhoz kell, hogy távoli élőlényeket is tudjon adott esetben fotózni. És hát a hangfelvevőt se, mert ahogy mondtam, bőven
hát lesz. És egy kérdés van, hogy például, hogy is olyan csak már mondja, hogy oltásokkal, hogy mit tudjon is kötött, de mit javasolnak, milyen javasolják az oltást. Mert azért ott van néhány betegség, ami aláajánlatos, mert ott helyben is, ha meg is lehet kapni, de nagyon drága.
Ezt megint ezt országa válogatja, létezik egy nemzetközi oltóközpont nevű hely, Budapesten is, több helyszínen is végeznek ilyet, ahol be lehet fáradni, és akkor ország specifikusan elmondják, sőt nem is ország specifikusan, hanem itiner, tehát útvonal specifikusan, mert mondjuk tehát megint itt elképesztő méretekről beszélünk, tehát csak egy kongói demokratikus köztársaság 25-ször nagyobb, mint Magyarország. 80-szor nagyobb, mint Belgium. Tehát ami érvényes Kinshasára, az egy Baule-Uele megyére nem érvényes, vagy fordítva. Szóval nagy általánosságban mondom megint, a sárgalázoltása sok országban kötelező. A sárgalázoltás egyébként egy olyan alapoltásnak minősül, ami nem csak afrikai, nem dél-amerikai, meg ázsiai destinációban is sokszor kell. 10 évig érvényes, és ez az a úgynevezett kis sárga könyv jár vele, és több országban belépéskor ezt egészségügyi, ilyen fehér köpenyes emberek nézik, igen, és figyelik, és kérik.
Igen, igen.
Aztán javasolt még szokott lenni a tifusz, a tetanusz, a hepatitis AB kombinált,
igen,
a meningitis, az agyhártyagyulladás.
Igen, az van is, igen.
Némely helyeken, ahol tényleg nagyon megalapozott, mert olyan helyeket érint az útvonal, esetleg a kolera elleni védekezés, és a malária elleni védekezés. Malária ellen szoktunk még védekezni, főleg olyan helyeken, ahol a malária fertőzöttség az viszonylag magas. De van egy nagyon jó készítmény, sőt több fajta nagyon jó készítmény, ezek tabletták formájában szerezhetőek be, amelyek minden úgymond abszolút védettséget nyújtanak, én azt gondolom. Én magam sem voltam is soha egyébként, sem maláriás még Afrikában.
És ha valaki kíváncsi ezekre, hogy ezek miféle orvosok, mert régebben kíváncsi voltam, hogy miféle orvosságok, hogyan, tehát név szerint, miféle, tehát akkor azt kitől tudhatja
meg? Hát most azt szerintem mindegy, itt a beszélgető.
De Szent László kórházban mondjuk egy ilyen trópusi.
Hát egy interneten is van a honlapunk.
Jó, akkor én kérdeznék, hogy engedett, Pisti. Milyen gyakori esetek, hogy vannak ezek a fesztiválok? Tehát vissza egy kicsit a kultúrás részére, mert ugye nálunk innen indulok ki, hogy van a télnek, tavasznak, nyári fesztiválok.
Ja, tényleg ott
egyebek, hogy ott milyen gyakorisággal, hogy van-e ennek rendszere például?
Jó.
Emberek életében.
Megint inkább akkor Nyugat-Afrikáról beszélni, mert ott van a fesztivál, ott a fesztivál világ boltrosabban
mozgó. Hát ugye a Szenegálig van.
Igen, például a Szenegál. Teljesen úgymond random, tehát van nyári Szallői Nemzetközi Jazz Fesztivál is, május-június dereken, de van szilveszteri úgynevezett Lugai Fesztivál Észak-Szenegában, és nagyon sokáig ugye az afrikai fesztivál tervezők is okosak és kreatívak, és szerintem nagyon jól szoktak sikerülni azok a fesztiválok, amiket valami nagyon különleges természeti környezetbe visznek el, és ilyen például a Száhel Fesztivál Szenegában, vagy például Maliban a nagy sikerű a Niger folyóra megépített pódiumon, és ott a Niger folyó ölelésében megrendezett fesztivál szúrva Niger. Az alapanyag az ugye mindenhol adott, tehát rendkívüli táncosok és zenészek szinte mindenhol vannak, Marokkótól a Dél-Afrikai Köztársaságig. Tehát ez a közös nevező biztos, hogy megvan. És akkor mindig azt szokták csinálni, hogy egy-egy ilyen nagyobb régióbeli fesztiválra a környező országokból is hívják meg ugye először is, ugye utazási, meg logisztikai, meg anyagi megfontolások miatt a csoportokat. De én például már találkoztam magyar kortárs művész csoporttal is Dakarban, Szenegálban, a Kaifecs fesztiválon. Kaifecs azt jelenti, ez egy wolof kifejezés, a wolof a legelterjedtebb nyelvjárás ebben a régióban, hogy gyere táncolj, gyere táncolni. És téglábolok Dakar utcáin, és látom a Kaifecs fesztiválnak a pószerét, és akkor fellépő országok, vagy érintett országok, és akkor Olaszország, Spanyolország, ilyen csoport, olyan csoport, és ott az ajánl Magyarország. Néztem egy nagyot, és mint kiderült, a Fehérvári úton működő, a 11. kerületben működő Invertence Fodor Zoltán társulat meghívást kapott erre a Kaifecs fesztivál, és fölléptek magyarok, és elképesztő sikerük volt, mondanom sem kell. Ez egy kortárs művészeti fesztivál, tehát szenegáli és környező országokbeli kortárs csapatok léptek föl, és ott voltam, amikor fölléptek a magyarok, és nagyon büszkék voltunk rájuk, mert egyrészt felállvaták, tapsoltak többször, ott azért szokás az, hogy nagyon interaktív a közönség, tehát ami tetszik neki, bekiabál. Föláll előadás közben, betapsol. Nem tartja vissza. Ez egyébként elmondták a fellépő művészek is, hogy számukra mondjuk egy európai vagy nyugati kultúrkörben, ahol ugye az a szokás, hogy csöndbe végigüljük, majd a végén tapsoljuk meg. Nekik is egy óriási hajtóerő volt, hogy rögtön egy ilyen pozitív visszajelzést tudtak ugye kapni a közönségtől, a nézőközönségtől. És ami aztán mindent vitt, az az, hogy Szenegálban az egyik nemzeti étel a rizses hús lényegében különböző formákban elkészítve. És akkor ugye ment ez a magyar kortárs csoport, gyönyörűen táncolt a pódiumon, és ugye ilyen bekiabálásokat lehetett hallani, hogy hú, de jól táncolnak ezek a magyarok, fantasztikusak vagytok, hú, de jók vagytok, jaj, de szép volt, stb. És akkor egyszer a szenegáli sorból valaki bekiabál, hogy hát ezeket a magyarokat megkívnám egy rizses húsra.
Szerintem mindent
elmondott a pillanatnak a hevéről, de tényleg csak az érdekesség kedvéért mondtam, hogy nagyon sok fesztivál is van, meg ezek nemzetközi fesztiválok is, és akár még magyarok is oda tévedhetnek. Ugyanúgy, ahogy itt ugye Magyarországon, mint már említettem a beszélgetés elején, ez a szenegáli táncsoport sokszor fölépett.
És magyar népi táncot mutattak be, mert az, hogy ők az övét, mi meg a milyenket bemutatjuk, hogy megismerjék, mert hallottam...
Nem hallottam még egyébként ilyenről. Olyanról hallottam, hogy az Afrikai Tapítvány által támogatott Kongó iskolában például a gyerekek megtanulták a tavaszi szél vizet árasztott.
Az jó volt. Én ilyesmélet gondoltam.
Vagy például én, amikor Szenegálban vagyunk, és hát igyekszem mindig odafigyelni, hogy minden adományozási ponton, mert mindig, hogyha faluban legyen, megyünk, legyen ajándék, legyen a kezünk ügyében valami a gyerekeknek főkép. De volt már egy-két olyan helyzet, hogy semmi nem volt, nem volt nálunk semmi ajándékadomány, és akkor vagy előkerül a pálcika és a homok és az ugróiskola, amit általában nem ismernek, pedig semmi nem kell hozzá, csak homok meg egy gaj lényegében, vagy pedig elkezdjük őket énekeltetni, és akkor az apart alattól a kis kecelányomig sok minden így meg szokott szólálni, és elképesztően jól vissza tudják adni kiejtésbe is, meg dallamba is egyébként ezt. Mutassak egy ilyet?
Igen.
Ben van a telefonomba. Ez például egy teljesen spontán alkalom volt, eltévedtünk egy mauritániai családhoz, Észak-Szenegálban, és megint az volt, hogy nem volt nálunk semmi, ott volt 40-50 gyerek, ugye elképesztően kíváncsiak, mindenki köré gyűlik, ott ültek mellettünk, nem volt nálunk elég ajándék, és akkor most mit csináljuk? Ugye én ott vagyok idegenvezetőként, hogy mentsen meg úgymond a helyzetet, és akkor elkezdtem nekik az apartalatot énekelni. Soha nem találkoztak velem, sem magyarokkal, és nem is beszélték meg, nem is ismerték nyilván a magyar nyelvet, és majd döntsék el önök, hogy hogyan szerepeltek úgymond ezen a vizsgán, mert szerintem elképesztően jól visszaadták a dallamot is, és a magyar kiejtést is úgymond. Úgyhogy szerintem nagyon, nagyon meg lehetünk velük elégedve, már is keresem.
Jaj.
Megyek itt vissza, a videókat nézem.
Amíg keresi Ildikó, addig kérdezem közben, hogy csak ilyen szabadtéri, vagy van nekik is, mint nekünk a színházaink, vagy hát zárt területek, ahol felépnek.
Tehát épületben?
Van, természetesen, tehát mindenhol van nemzeti színház, ezek egyre inkább szebbülnek, épülnek, nagyon sokat kínaiak, ázsiaiak építenek, már Afrika szerte, vannak stadionjaik. Ezekben általában minden afrikai országban a szegényebbek is próbálnak investálni, amennyire lehet. Megtaláltam közben a videót, megmutatom. Úgyhogy én nekem. És mindenkinek leesett az álla, hogy ezek a gyerekek, akik sem magyar nyelvet soha, ugye olyan szépen visszaadták, hárvadukaszál, stb. Fogékonyak egyébként. És visszatérve a felvetésre, sajnos még én nem tudok róla, hogy magyar néptáncosok mentek volna, de tényleg kéne. Mert olyan szép látni a szenegáli néptáncosokat, és amikor jönnek ide mindenféle kalocsától kezdve a Sárvári Folklor Fesztiválra, amikor ott a, nem tudom, ott a kalocsai hímzésbe öltözött kis menyecskék között ott táncolnak, szerintem elképesztő.
Hát ugye igen, változatosság egyik, tehát az olyan, hogy... Most olyan is van, gyakorlatilag olyan dalokat is, hogy ilyen, például van ilyen verbunk, meg egyébféle, de van, biztos tudja, hogy volt a népdalkörök pódium, az vasárnaponként volt. Mindig azt hiszem, hogy olyan 3 óra előtt van, amikor 2 és 3 közt a azt hiszem a rádióban, és ilyen dalokat is meg lehetne mutatni, mert hallottam, hogy egy japán férfi kórus egyszer énekelt.
Hát figyelj, gyerek, kimegyünk és megtanítjuk őket.
Tehát mondjuk ezeket is meg lehetne nekik mutatni.
Hát kimegyünk, megtanítjuk.
Kérdezhetek?
Persze.
Jó,
és ez is felmerült az.
Ha tudna nekünk mesélni az esőerdőkről, hogy azok ott hogy néznek ki, el tudjunk mi is belőle valamit képzelni a mi világunkban.
Milyen hangok vannak?
Milyen látvány?
Hát az egy koncert önmagában. Tehát, hogy annyi madár, annyi csiripelő, nem tudom, kereplő, zajogó, mindenféle bogár, susogás, és elképesztően buja. Tehát képzeljünk el egy nagyon-nagyon búja erdőt, ahol tényleg egy gombos tűnyi helyet nem lehet leejteni, mert mindenhol növény, és ugye általában trópusi égőben vagyunk. A pálmák, tehát hogy a pálmáknak a világa, tehát hogy 20-30-40 féle pálma, a legyező pálmától kezdve, ami úgy néz ki, mint a mi tenyerünk, és különböző felé nyílnak az ágai, a nagy fikuszokon át, a különböző ilyen páfrányszerű, óriás pálmákig, nagyon sok fajta növény együttessé alkott meg egy ilyen esőerdőt, és ugye talán ez is megvan ugye a bambuszoknak a világa, hogy fölfelé ilyen, fölfelé úgymond hajló, ilyen vastagabb, és nem csak a bambusz, egyébként a cukornád is ilyen jellegű, ilyen egybefüggő sort tudnak alkotni, és nagyon szép ívük van, és nagyon szépen megadják az erdőknek az ívét. És hát az esőerdőkben meg ugye, na ott azért nem áll meg az, amit mondtam, hogy ritkán lehet találkozni ugye állattal Afrikában, mert ha nem is annyira látványos állatokkal, de nagyon sokfajta pókkal, mindenféle ízelt lábúval, és bizony kaméleonokkal is például, illetve ilyen jellegű hüllőkkel lehet találkozni. Például Madagaszkáron ugye, ami megint csak egy olyan utazási helyszín, ahol a nemzeti parkok viszik a pálmát, és az úgynevezett lemúroknak a világa egyfajta majom, nem is csak egyfajta, meg különböző 70 különböző fajtájuk van, amik ott ugrálnak a szabadban, és lehet őket látni szabad szemmel is, és hogyha egy kicsit jobban hozzá vannak szokva az emberekhez, vagy hát egy kicsit pajkosabb, akkor oda is jönnek, akár lehet etetni őket kézből is. És a kaméleonok világa, ami mondjuk hát nem nagyon nehéz észrevenni őket, ugye hangot nem adnak ki, ugye az a tulajdonságuk, hogy nagyon gyorsan képesek adaptálódni a környezetnek a színvilágához. És én is úgy voltam vele, hogy kezdő Madagaszkár járóként elképesztően zavart az, hogy Gály mindig mutatta, hogy ott is van egy kamerán, mondom, nem látom. annyira beolvad a környezetbe, hogy egész egyszerűen nem tudtam kivenni, amíg egyszer meg nem láttam, hogy milyen a formája, vagy hogy milyen a textúrája, és onnantól kezdve már ugye nagyon gyorsan ki lehetett venni. És akkor utána már úgy örömmel konstatáltam, hogy ott is egy, hogy mindenhol ott vannak, mindenhol követik az embert. Nagyon szép állatok, de hát ez a... És az illatok, azt se becsüljük alá. Tehát, hogy... És ezt viszont kimerem jelenteni, teljesen általánosítva, egész Afrika. Leszállunk a repülőtérről, kinyílik az ajtó, és teljesen más az illat. Ugye az egy ilyen füstös, mély, párás illata mondjuk az egyenlítő vidékén, vagy attól délebre. Általában el tudom mondani, hogy ahol szegényebb afrikai országban vagyunk, és többen vannak, és nagyobb a demográfiai robbanás, és nagyobb szegénységben élnek az emberek, ott általában ugye faszénnel tüzelnek. Akár egy fővárosban is, akár milliónyian is. Tehát rögtön egy ilyen füstös illat, egy füstös párás, például a Kongó illata, ehhez tudnám hasonlítani. És azért egy ilyen esőerdőben azért rengetegféle virág is van, növény is van, és ezeknek mind elegyedik. És általában ott, Afrikában nagyon megvan az életnek a napi rendje. Tehát főleg a vidéki területeken, ahol ugye nincs elektromos áram, ott azért az emberek tudják, hogy mikor kell fel a nap, mikor megy le a nap. És általában a naplementére kész van a vacsora. És ez azt eredményezi, hogy mondjuk egy ilyen vidéki afrikai területen, ha mondjuk átvágunk a falvak mellett egy ilyen kis csapáson, vagy ott autózunk el éppen, mindenhonnan jönnek a finom illatok, a készülő, nem tudom, hal, vagy puliszkaszerű fufu illata, vagy éppen a nem tudom, sülő levesnek a...
Hangyák, bogarak.
Egyébként azok is vannak, és nem is csak, hogy eszik, sajnos keveset eszik, mert a kutatások is azt bizonyítják, és erre mutató törekvések is vannak. Az ENSZ világélelmezési alapja is foglalkozik vele, hogy nagyon sokfajta hernyó és bogár is emberi fogyasztása nem csak hogy alkalmas, de még olyan dolgokat is tartalmaz, ami hasznos is.
A fehérje,
szénhidrátok, stb. És olyan területeken, ahol alultápláltságban élnek gyerekek, családok tömkelegei, amiatt, hogy nem feltétlenül csak amiatt, hogy nem jutnak per nap elegendő mennyiséghez, hanem hogy nagyon homogénen táplálkoznak, nagyon egysíkúan, és nem kapják meg azokat a dolgokat, amiket nem tudják bevinni a szervezetükbe, amikre szükségük van. Nagyon fontos lenne egyébként most viccen kívül megteremteni egy ilyen
hernyó
alapú táplálkozási
kultúrát. Volt egy ismerősöm, aki járt Afrikában, és mondta, hogy meglátott egy pólót, piros színű volt, és hát azt mondja, hogy ilyen szín Európában nincs. Meglátott kint egy virágot, ilyen szín nincs. És hazahozta azt a piros pólót, és itt az európai éghajlaton már az a piros nem olyan piros volt. Tehát ő azt mondta, hogy ott a fénytörés is más. Tehát ott másabbak a színek, sokkal élesebbek, sokkal kiabálósabbak, tehát itt egy európai, ha kimegy oda, akkor olyan színekkel találkozik, amiket itt nem ismer, ez az egyik. A másik pedig a napfelkelte meg a naplemente. Hát én moziban láttam ilyet, szóval csodálatos, milyen a valóságban.
A színek, megmondom őszintén, hogy erre még sose gondoltam, amit mondott, de nagy igazság van benne. Tehát én mindig arra gondoltam, amikor Lantai Csong Gergellyel, meg Lóránt Attilával is volt szerencsém együtt dolgozni Afrikában, rendkívüli fotográfusok, meg amikor én azt hittem, hogy ez egy jó optikán, vagy egy jó képen, vagy egy jó technikai apparátuson múlik. De és a szín az alapjába adott, tehát akár a természet színe, akár hogyha csak az általános viseletkultúrában a testeknek a színe, ugye minden, ugye az afrikai sötétebb bőrű embereknek az élénkebb színek kifejezetten jól állnak. Úgyhogy ott a narancssárgától, a neonzöldig, az élénk rózsaszíntól, a bármíg, fiatal és idős és férfi és nő egyaránt viselte és viseli is, és jól áll neki. Szóval, hogy nekem, bennem ez még sosem merült föl gondolatként, de szerintem nagyon jó gondolat, és lehet utána is fogok olvasni, mert ez az érdekes kérdéseket vet föl. Az egész biztos, hogy Afrika egy olyan világ, ami minden érzékszervre nagyon erősen hat. Az egyik utasom úgy fogalmazta meg, hogy körülbelül 130 ország ismerése, megismerése után, hogy egy rendkívül intenzív és zsigeri világ. És szerintem ez egy jó megfogalmazás, mind a szagószerveinkre, a látószerveinkre és az ízlelő bimbóinkra is egyaránt hat Afrika, és ezért nagyon szerethető.
És a női divat, meg a naplemente, napkelte, kimente az óceánpartra.
Régebben majd... még fiatal koromban hajtam
el. Ilyenben megy nagymama akkor előtt.
Akkor, amikor még nem a szoptatással, meg a gyerekvigyázással mentem az éjszaka, meg a reggel, voltak ilyenek, és nyilván gyönyörűek voltak, főleg amikor úgy kapja el a pillanatot az ember, hogy mondjuk egy Atlanti óceán mögött bújik elő a nap, vagy a mögött bújik le, vagy valamilyen természeti látványosság mellett. Ami ugye mindig elérhető, az anélkül, hogy az ember ki is ülne valahova, vagy rákészülne egy ilyen naplementére, vagy napfelkeltére, hogy azok a színek, azok a vörösek, azok a narancságások, azok eljutnak, és megváltoztatják a hangulatát a naplementének és a napfelkeltének. És ami még szerintem egy csodálatos látvány, az a... Például nagyon sokszor úgy szoktak repülni nemzetközi járatok is Afrikába, hogy általában a naplemente, az vagy odafelé, de inkább visszafelé úton nálunk is, amikor jövünk haza Dakarból, a gépen szokott bennünket érni. Na, az elképesztő fentről látni, repülőről egy ilyet.
De ha lehet, hogy tetszett ez, akkor a napkorong azért az jóval nagyobb kell, hogy legyen, mint itt Európában, nem? Amikor lemegy a nap, vagy nem?
Nekem nem tűnt föl.
Vagy intenzívebb, sem. Inkább a színe?
Az mindenképpen intenzívebb, de nekem nem tűnt föl, hogy nagyobb lenne, de ennek is utána fogok nézni.
Köszönöm, de ugyanolyan fehéres színen látszik, mikor fönn van.
Egy kicsit a levegőről a páratartalom. Tehát ugye itt, amikor mondjuk mi 38 fokban, hogy trópusi meleg, meg párás, meg verejtékezünk tőle, tehát ott milyen a levegő, mennyire párás, mennyire meleg, vagy hozzászokott az, de miután ön repül Európából oda meg vissza, gondolom, hogy a különbséget a szervezete érzékeli.
Hát érzékel, és meg is visel. Tehát most is október 22-én megyek ki Szenegálba, és tudom, hogy nagyon meleg van, 36 fok. És régen könnyebben vettem ezeket, most nehezebben. Már most tudom, hogy nagyon nehezen fogok elaludni éjszaka, meg ilyesmit lesznek. De még azt mondom önnek, hogy mindennel együtt könnyebben elviselem az ottani meleget valami miatt, mint itthon. És ezt nem csak én mondtam, hanem mások, akik már sokszor jártak Afrikába, és megfogalmazták, hogy az itteni ilyen rendkívül száraz meleget sokkal nehezebb elviselni, mint a kinti párásabb. De ahol nem is párásabb, ilyen szellősebb, vagy nem is tudom.
Szabadabb,
más.
A levegő ott tiszta. Most lehet, hogy az nagyon sokat számít, mint itt a melegben, ez a gázos, bűzös.
Hát mondjuk igen, az más. Az más. És ott a nap ugyanolyan fehér, ez egyik kérdés, hogy a nap ugyanolyan, amikor nappal fönn van napközben, ugyanolyan meleg-fehér, és ugyanolyan árnyalatnak látszik a színe, mint itt, csak élénkebb, ugye?
Hát én inkább sárgásnak írnám,
nem? Jó, hát igen, de az ilyen. Szabad szemmel alig érzi az ember a sárga, amikor nappal van. Mert ugye, amikor lemegy a nap, vagy feljön, akkor ilyen mély sárgás, de amikor nappal fenn van, akkor alig érzi, akkor a fehér szint érzékel.
Hát így akkor sárgának látja, hát már nem kellett volna, meggyőzhetett, hogy fehér, de ő sárgának látja.
De úgy értem, hogy nappal, amikor, de akkor nagyon világos sárga.
Hát akkor ő sárgának látja.
De akkor nagyon világos sárga, tehát akkor...
Igen, az lett érdekes, hogy rövidebbek az árnyékok, nem?
Igen. Igen. És ez például a fotósok számára szörnyű, és ezért nagyon nehéz úgy dolgozni Afrikába a fotósokkal, hogy csak a régében a naplemente körül és a napfelkelte körül idők a jók. Mert annyira rövidek az árnyékok, ahogy mondtam, hogy annyira merülegesen süt a nap, és annyira erősek a kontrasztok, hogy kéget, ahogy ők mondták, mindig kégeti a fotót. Úgyhogy nem. Tehát napközben mindig, ők szinte elő se vették csak belsőben a kamerájukat.
Épületben.
Igen. És viszont naplementekor és napfelkeltekor minden pillanatot meg kellett, hogy fogjuk.
Én volt egyszer egy sportesemény, mindegy, hogy mi, és akkor az afrikaiak mondták, hogy hát szörnyű, meg 43 fokig azt mondják, hogy még jó, de már 45 fok van, száz más sok.
Hát igen, az nekik is sok, hát azért.
Tehát arra van a kalibrálva, ilyen 40-43 fok.
Azt szeretném kérdezni, hogy meddig terveztük ezt a mai estét?
8-ig, úgyhogy lassan 8-ig. Vége van.
Mert kicsit úgy bennem van a kislányom, jó, és meg jó. Elvileg 20-20-kor találkozom a Blahán a férjem.
Jó, akkor meg is köszönöm, hogy el tetszett fogadni a meghívást.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
És akkor lehet, hogy majd én egyszer jelentkezem, hogy biztos a férje, vagy ha ilyen gyerekek fellépnek, zenélnek, hogy azt fel lehetne venni, mert van egy hangalap kulturális honlap, és akkor.
Nagyon jó lenne. Még jó. Mi is megköszönnénk, hogy meg lenne a hívban, és ezt is szerintem majd föl fogom használni, és tovább föl tudom, ugye? Jó, Facebookon tovább linkelhetem majd.
Persze, és akkor majd fogok telefonon jelenti. Na, nagyon jó.
Azt a kacsát meg lehet nézni.
Csak azt hiszem, hogy csinálj fel valamit a kisebb, és nem tudom megszólaltatni. Van nálam egy fakacsa, ami Mauritiusról van. Most megszólalt. Kihalt már, Dodó madárnak hívták.
Ez az utolsó.
Dodó madárnak, és most ugye minden
szabadulóban
ide befújtam ebben a kis lyukba.
És ez úgy is néz ki?
Állítólag ez a kicsi ültet mása, és állítólag a hangja is ugye hasonlít a egykori Dodó madárnak.
Milyen faj ez? Milyen
ez emlős állat volt. Utolsó emlős volt, madár, de emlős. Igen. Ugyanúgy, mint a delfin, ugye az is emlős, bár vízben él.
Még egy kérdés, meg egy észrevétel van, hogy
zimbabwe az miért? Ne tartsd fel a hölgyet, hagyd
meg! Nem, nem, csak...
Jó.
Fenekébe kell fújni, vagy?
Itt, fönn a hátán.
Hol?
Dodó madár, Mauritiusi.
Nagyon jó. Jó, köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Csak akkor remélem majd minél előbb fogunk találkozni.
Nyáron lesznek inkább fellépések, hát most sajnos nekünk ez uborka szezon. Úgyhogy ha valami jót akar majd felvenni, ami hosszú, meg változatos, meg sokféle hangszer megszólal benne, jó. Akkor érdemes majd várni. De ilyen június, július, augusztus az a csúcs szezon.
Jó.
Az a legjobb.